Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
A vonalban Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogyan nyitott ma itthon a tőzsde?
A magyar tőzsde mindezben nyitott, 1,1%-os visszaesést látunk. Ez jócskán kicsebb, mint egyébként, amit Nyugat-Európában látunk, ott 1% körüli mínuszokat látunk a legtöbb nagy indexnél. A Bux Index 39.203 ponton áll, ez 36 pontos elmozdulást jelent. És a blue chipeknél is vegyes a kép. Az OTP a legforgalmasabb 3,3%-os visszaesésben van, 8.400 forintba kerülnek a bankpapírok, és mínuszt látunk a MOL-nál is, 1,1%-os a visszaesés, 2.914 forintba kerülnek a MOL papírjai. A Magyar Telekom és a Richter ugyanakkor nőni tudott, a Telekom már 3,1%-os, a plusz 361 forintba kerülnek a Telekom papírok, a Richternél pedig 1,1%-os plusz látunk, 6840 forintért lehet most a gyógyszergyártunk papírjait vásárolni.
Lehet-e számítani bármilyen piacmozgató hírre a mai napon?
Amit előzetesen tudunk, az eurozóna inflációs adata, ez 11 órakor teszi közé az Eurostat, ez alaposan befolyásolhatja a hangulatot. Az előzetes adatokból az látszik, illetve az eddig közölt tagállamiakból az látszik, hogy ezért nagyon vegyes a kép. A német infláció például a vártnál alacsonyabb mértékben alakult, ugyanakkor a spanyol infláció kellemetlen meglepetést hozott, úgyhogy a mai adatról lehet figyelni, mert még bármi lehet.
Hogy néz ki most a forint árfolyama?
A forint gyengülőben van az euróval szemben, 398 forint 60 fillérbe körül most egy euró, ez 6,1%-os gyengülést jelent, és a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntése volt, ami nem járt ilyen magas szinten az euró-forint jegyzés. A dollárra szemben pedig még nagyobb gyengülést látunk, 8,1%-os gyengülés, 381 forint 30 fillérbe körül most egy dollár.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Emelte inflációs várakozását a Magyar Nemzeti Bank, a prognózis szerint idén a vártnál nagyobb lehet a magyar gazdaság növekedése, de már az év második felében megindul a lassulás, Sipos Ildikó összefoglalója.
Még tart globális szinten a költségoldali inflációs nyomás, az MNB ezért emelte az inflációs prognózisát, várakozásaik szerint összetetőzhet az árindex, és csak 2024-ben térhet vissza a jegybanki 3%-os célsávba, mondta Baksai Gergely, az MNB ügyvezető igazgatója, aki hozzátette, a nyersanyag és energia költségárak már közelítenek a csúcshoz, a termelői árak azonban még mindig emelkedő pályán vannak.
Mindezek oda vezettek, hogy inflációs előrejelzésünket rövid távon és egyébként a jövő évre is emeltük. Előrejelzésünk szerint tehát idén átlagosan 11 és 12,6% között alakulhat az infláció, mégpedig úgy, hogy a második fél évben számottevően magasabb az infláció, mint az első fél évben, és egy 14% körüli inflációs sávra számítunk a második fél évben. Termelői árak emelkedésére számítunk, és utána pedig a fogyasztói árakba bekerül a termelői áraknak a magasabb szintje.
Baksai Gergely elmondta, az árstoppok és a rezsicsökkentés érdemben mérséklik az inflációt. Az MNB-nek nincs információja az ársapkák fenntartásának idejére. Arra számítanak, hogy a maximált árak szeptember 30-áig maradnak, kivezetésük pedig fokozatos lesz. A különadók közül a forgalmi jellegűek viszont emelik az árakat, mondta az MNB ügyvezető igazgatója, aki értékelte a reálgazdasági folyamatokat is. Elmondta, hogy 2022-re felfelé, 2023-ra viszont lefelé módosították növekedési előrejelzésüket.
Erre az évre 4,5-5,5% közötti gazdasági növekedésre számítunk, amit elsősorban a háztartások fogyasztása hajt, jövőre pedig egy lassulásra.
Így 2023-ban 2-3, 2024-ben pedig 3-4%-os lehet itthon a növekedés, mondta Baksai Gergely, aki azt is közölte, hogy idén a jegybank várakozásai szerint a folyófizetési mérleg hiánya a GDP 6%-ára emelkedik, jövőre pedig 2%-ra csökkenhet a fogyasztás csökkenése és a beruházások termőre fordulása miatt.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Repcében, az Őszi Búzában és az Árpában nagyon nagy károkat okozott az aszály az Alföldön, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnöke, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnök helyettese. Kalapos Mihály kérdezte Kozsuh Kornélt.
Az első termésbeszélések és már a betakarítások alapján is elmondható, hogy jelentős aszály van itt a keleti ország részben is, főleg az Alföldön. A repcéknél nagyon nagy kárt tett sajnos, ott már ugye a fagyok is, a téli fagyok is károkat okoztak, de most az aszály már teljes mértékben tönkretette a repcéket, és az őszi búza és az őszi árpa nagyon nagy mértékben károsodott. Az őszi árpák betakarítása már szinte a vége fele tart itt a Békés megye és a keleti ország részben. Nagyon gyenge termés átlagokkal van, ahol 2 tonnát takarítanak be hektáronként, de nem biztos, hogy el fogja érni megyei szinten a 4 tonnát a őszi árpa termés átlaga.
A korábbi mennyivel szemben?
Hát a tavalyi esztendőben 8 tonna körüli őszi árpa termet, és az őszi búza is 7-7,5 tonna körüli termést hozott. Az idén az is durván 3,5 tonna az mostani betakarítási eredmények.
Ha mondjuk rövid időn belül esne az eső, már akkor sem tudna segíteni mondjuk a repcén, ugye?
Hát az őszivetésűeken már nem tud segíteni, már a betakarítása van folyamatban. Itt inkább a betakarítást akadályozná és a minőséget rontaná, viszont a kapások tekintetében a napraforgó és a kukorica az még valamilyen mértékben tolerálná most per pillanat egy jó esős időszakot, de ott is már nagyon nagy károkról számolhatunk be. A kukorica folyamatosan csavarodik és furuljázik, most kéne ugye a címert hányni, amikor a legtöbb csapadékra és utána a csőképződéshez van szüksége. A napraforgó hozza a tányérokat, és nem, hogy erősödne és nőne, hanem hervad és száradnak le az alsó levelek. Nagyon nagy problémák vannak ebben az ország részben.
Mi lehet mindennek a következménye?
Hát nyilván ugye ezen a területen jóval alacsonyabb termés átlagokat fognak a gazdálkodók realizálni. A Dunántúlon, ahol viszonylag tűrhetőbb a csapadék mennyisége, ott azért nem lesznek ilyen alacsony termés átlagok, és a tavalyi évhez egy kicsit növekedett a őszi búza termő területe, olyan 930 ezer hektárról beszélünk az idén, de azért jelentős terméscsökkenés, így ugye az idei évben kevesebb gabona lesz országos szinten is.
Kozsuh Kornélt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnökét, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnök helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Kántor Viola vagyok, köszöntöm Önöket. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy az elmúlt időszakban 1/3-ával emelkedett a kenyérára, és az emelkedés itt alig ha áll meg. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és kapcsoljuk újra majd szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Magyarországon 38,4%-kal emelkedett egy év alatt a kenyérára, ami a második legnagyobb drágulás a környező országok rangsorában, derül ki az m4.hu gazdasági portál árösszehasonlító adataiból. A Magyar Pékszövetség elnöke azt mondta, kénytelenek voltak árat emelni a pékségek az alapanyagok drágulása, az energia és a munkabér költségek növekedése miatt. Magyarországot egyébként csak Bulgária előzi meg, ahol csak nem 40%-kal drágult a kenyér. Sipos Ildikó kérdezte Septe Józsefet.
A magyar sütőipar az most egy harapófogóban van, a malomipar és a kereskedelem között, tehát ezeket az árakat nem magunktól generáljuk, hanem a nagyon nagy mértékben megnövekedett alapanyagköltség növekedés miatt. Például a liszt esetében az elmúlt egy évben 80-100%-os lisztár drágulás történt, 4-5-szörösére emelkedtek az energiaárak, a gáz és a villamos energiaára. Ugye nagyon nagy mértékben nőttek a munkabérek, nagyon nagy mértékű önköltség növekedések voltak. Tehát ezeknek az önköltség növekedéseknek a következménye az, hogy a sütőipari vállalkozások, a kereskedelem és a vásárlók fele felemelték a kenyér árát.
Mi lehet az oka annak, hogy nálunk ilyen mértékű volt a különböző önköltségi anyagok árának emelkedése, mindaz ugye, amit felsorolt. Mivel magyarázható, hogy Lengyelországban vagy Szlovákiában, környező országokat említek, vagy Romániában, jóval kisebb volt a kenyérárának emelkedése, mint nálunk 22, illetve 26% közötti. Ott ezek a tételek nem drágultak ilyen mértékben?
Én azt gondolom, hogy ott is drágultak. Pontos információval nem rendelkezem, hogy például az energia és egyéb a szomszéd országban milyen mértékben emelkedett, de az biztos, hogy a magyarországi sütőipari termékek önköltségi árát az alapanyag növekedések árának a növekedése, illetve az energia, a munkavér, a logisztikai költségek növekedése okozza. A magyarországi sütőipari vállalkozások azért küzdenek, hogy túlélés történjen, tehát itt nem arra törekszenek, hogy nem tudom milyen hatalmas nagy profitot el tudjanak tenni, hanem arra törekszenek, hogy talpon tudjanak maradni. Tehát a dolgozói bérigényeket ki tudják elégíteni, mert ugye azt azért tudni kell, hogy egy cégnél nem csak évente egyszer, amikor kötelező a béremelés január 1-től, ez akkor történik meg, hanem ennek évközben is meg kell történnie, mivel a sütőiparban azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy a szakmunkás hiány. Nagyon nagy egyáltalán a dolgozói hiány, tehát szakképzett szakmunkásokból is kevés van, és a kisegítő személyzetből is, akár gépkocsi vezetőket, akár árukiadókat, akár a ládázókat, vagy akár a sütőipari segédmunkások tekintetében is.
Hogy látja, a kenyér, illetve a péksütemények ára tovább emelkedhet-e?
A sütőipari termékek tekintetében azt látjuk, hogy további alapanyag ár növekedés várható, ameddig az alapanyag árak növekednek, növekszik az energia, a logisztikai költségek, addig egyetlen módja van a sütőiparnak a talpon maradásra, hogy ezeket a költségeket áthárítja.
Septe Józsefet, a Magyar Pékszövetség elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A várakozásoknak megfelelően 50 bázisponttal 7,75%-ra emelte az irányadó egyhetes betéti kamatot csütörtökön délelőtt a Magyar Nemzeti Bank, így az összeolvad az alapkamattal. A döntésről Sipos Ildikó kérdezte Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét.
Nem okozott meglepetést a döntés, ugye már a keddi kamatdöntőülést követően jelezte a jegybank, hogy a 7,75%-ra emelt alapkamattal fog összeolvadni csütörtökön az egyhetes betéti ráta, ami eddig az irányadó volt, tehát gyakorlatilag az lett volna a meglepetés, ha valamilyen más döntés születik, így most az alapkamat is és az irányadó egyhetes betéti kamat is 7,75%-on áll.
Várta már a piac ezt a döntést, tehát, hogy ez a két kamat összeérjen?
Nem is annyira a piac várta, lehetett arra számítani, hogy előbb-utóbb ez megtörténik, de az elemzők azt gondolták, hogy ez majd csak valamikor a nyár végén, 2-3 hónap múlva fog megtörténni. Sok kritikát kapott a jegybank azzal kapcsolatban, hogy feleslegesen bonyolítja a monetáris politikai keretrendszert ezzel a kettős kamat rendszerrel, és igazából nincs szükség erre. A meglepetés az volt, hogy ezt most egy lépésben összeolvasztották, és nem fokozatosan 2-3 hónap alatt, ahogy arra számítani lehetett, de erre is megvolt az indoka a jegybanknak, hiszen ugye a forint elmúlt hetekben látott gyengélkedése azért elegendő muníciót adott ahhoz, hogy ezt meglépjék.
A magyar kamatszint most hol van a régiós kamatszintekkel összehasonlítva?
Ahogy korábban, úgy most is azt mondhatjuk, hogy a legmagasabb a régióban a magyar irányadó kamat, ugye 7,75%-os. A legutóbb Csehországban volt kamatemelésük, 125 bázisponttal 7%-ra emelték az alapkamatot, Lengyelországban pedig most 6%-os az alapkamat. Ugye a nagy kérdés a következő hónapokban az az lehet, hogy a cseh jegybank emeli-e még tovább az alapkamatot, hiszen ott egy júliustól egy változás lesz a jegybank vezetésében, tehát az elnök személye is változik, illetve a döntéshozó testület nagy része is kicserélődik. Kérdés, hogy ők folytatják ez eddigi kamatemelési pályát.
A forintra hogyan hatott az, hogy most már az irányadó kamat, illetve az alapkamat ugyanakkora?
Igazuk lett az elemzőknek, akik azt gondolták, hogy csak átmeneti megnyugvást hozhat a forint piacára ez a döntés, tehát azt gondoljuk, hogy nagyjából ennyi volt az az erősödés, amennyit a jegybank lépése ki tudott váltani, és továbbra is inkább a 400-as szint környékén ingadozhat az árfolyam, akár vissza is térhet 400 fölé a következő időszakban. A legfontosabb most az lenne a forint szempontjából, hogy az uniós forrásokkal kapcsolatban pozitív hírek érkezzenek.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Július 1-től 4,99%-ra emelkedik a szabadon felhasználható diákhitel egy konstrukció kamata, a többi diákhiteltermék kamata nem változik, mondta az Inforádiónak a Diákhitel Központ vezérigazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Rákosi Balást.
Az a környezet, amely körülvesz minket, tudjuk mindannyiunk életét érinti a koronavírus járvány, a háborús gazdasági helyzet és a globális infláció. Ez természetesen azokat a termékeket, amelyeknek a piaci árazáshoz valamilyen köze van, azokat érinti. A Diákhitel Központnak 5 olyan terméke van, amelyek az elmúlt közel 20 évben próbálta a magyar családokat, a magyar hallgatókat, a magyar fiatalokat támogatni, és ez a kamatemelés, amely július 1-től lép hatályba, és amely 1,99%-ról 4,99%-ra emelte fel a Diákhitel 1 a szabad felhasználású termékünknek a zárát. Ez a másik 4 terméknek a zárát nem érinti. Illetőleg ennél bonyolultabb, mert a gazdasági oldalon érinti, de ebből a diákok a kormány árstopp politikának megfelelően és a terhek átvállalása miatt a másik 4 termék tekintetében a Diákhitel 2, a Diákhitel Plusz, a képzési hitel 1, illetve a képzési hitel 2 tekintetében ezeket az emelkedő költségeket átvállalta.
Ez mit jelent tehát? Ezek a hiteltermékek, ezek a diákhiteltermékek mekkora kamattal érhetőek el?
Ezek 0%-os kamatok, tehát a Diákhitel 2, Diákhitel Plusz, képzési hitel 1, képzési hitel 2, ezek mind 0%-osak voltak eddig is, és a jövőben is a forrásoldali hiteleknek a drágulása miatt a költségvetés helytáll és átvállalja az emelkedő költségeknek a díját. A Diákhitel 1-nél, miután ez egy szabad felhasználású hitelkeret, a diákok nagyon egyszerű feltételek mellett vehetik igénybe, havi 15 és maximum 150 ezer forint értékben, amely egy évben 1,5 millió forintos támogatást tesz lehetővé. Ez a szabad felhasználású hitelkeretet, ezt a diákok arra költik, amire akarják. Ugye a jegybank emelte az alapkamatát 5,9%-ról 7,75%-ra. Most a Diákhitel 1 és a jegybanki alapkamat között több mint 2,7%-os a különbség. Ha a diákok szabad felhasználású hitelt próbálnának felvenni a kereskedelmi banki piacon, egyrészt ez nehézségbe ütközne, mert a többség nem tudna jövedelmet kimutatni, másrészt pedig a most elérhető kamatok 12-15-17%.
A jelenleg elérhető diákhiteltermékek közül melyik a legnépszerűbb?
Legnépszerűbb a Diákhitel 2, amely a képzési önköltségre és az idegen nyelvű térítési díjak fizetésére használható föl. A megoszlás a Diákhitel 1, tehát a szabad felhasználású, és a Diákhitel 2, amely csak a tandíjaknak a fizetésére használható föl, 60-40%-ban a Diákhitel 2 irányába dől el, tehát a diákok nagyobb része a most is 0%-kal kamatozó terméket veszi igénybe, de a diákoknak egy jelentős része a Diákhitel 1-nek a támogatási lehetőségével is él.
Rákosi Balást, a Diákhitel Központ vezérigazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Szervusz ismét!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Mi változott a tőzsdén az elmúlt közel 20 percben?
A Bux Index pluszba fordult, 3,1%-os pluszról tudok most beszámolni. 39.370 ponton áll az index, ami 129 pontos elmozdulás jelent felfelé. Nyitáskor egyébként mínuszban volt a Bux Index. A nyugat-európai tőzsdéken alapvetően mínuszokat látunk továbbra is, viszont ott is hát valamennyire csökkentek a visszaesések, azért még mindig 2%-os mínuszokat látunk, tehát a Bux Index abszolút felülteljesít. A blue chipek közül az OTP, a Magyar Telekom és a Richter is emelkedni tudott, a Richter már 1,1%-os plusz, 6910 forintba kerülnek a papírok, az OTP 3,5%-os emelkedés, 8450 forintos árfolyamra nőtt az OTP papírja. A Magyar Telekomnál 3,1%-os emelkedéssel 321 forintra nőtt az árfolyam, a MOL pedig stagnál 2920 forinton.
És mit látunk a forintnál, hogyan alakul annak az árfolyama?
A forint tovább gyengül, már 7%-os gyengülést látunk az euróval szemben, a 399-et is átvitte a jegyzés, most 399 forint 20 forintba kerül egy euró, a dollárra szemben pedig már 1%-nál is nagyobb a gyengülés, 382 forint 20 forintba kerül egy dollár.
Köszönöm, Zsoltos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu